Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Folytatjuk sorozatunkat itt a 153 magazinban, hatékony utak az oktatásban. Köszöntöm szeretettel itt a stúdióban Nagy Cirok Lászlóné Magdit, aki a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola igazgatónője. Szervusz!
Szervusz, Ági!
Éppen az adás előtt kérdeztem tőled, hogy hány éve vezeted ezt az intézményt, hát áruld el a hallgatóknak.
Igen, ez a 22. tanévem, amelyben az iskola igazgatója vagyok. Egyébként 37. éve vagyok a pedagógus pályán. Matematika-fizika szakos tanárként kezdtem 1979-ben a Fazekas iskolában. 15 év tanítás után a tanítási óraszámom lecsökkent, heti 4 kötelezőre, pedig nagyon-nagyon szerettem mindig, és szeretek a mai napig is tanítani. Matematika-fizika szakos tanár vagyok, az utóbbi jó néhány évben a fizikát van módom tanítani.
Egy kicsit arra is gondoltam, mikor végig gondoltam ezt a sorozatot, hogy ki mindenkit fogok majd, vagy szeretnék megszólítani, hogy tulajdonképpen női vezetők az oktatásban. Erre is átkereszteletnénk az adást, hiszen nagyon-nagyon sok oktatási intézménynek női vezetője van. Mielőtt belecsapunk azokba az új utakba, meséld el nekünk, hogy mi mindennel foglalkozol, és milyen női vezetőnek lenni.
Mesterpedagógusi besorolásomat 2015. január 1-től kaptam, tavaly októberben sikerült az a minősítő vizsga, aminek eredményeképpen januártól ezt a feladatot, ami ezzel jár, ellátni van módom, lehetőségem és egyúttal kötelességem is. Ez azzal jár, hogy minden eddigi feladatom ellátása mellett mesterpedagógusként más intézményeket segítek, méghozzá tanácsadói szerepben. Tanácsadóként két területen kaptam felkészítést erre, az egyik a fizikatantárgygondozó, a másik pedig az intézményfejlesztési tanácsadó.
Hány fős most az iskolátok?
Érdekes kérdés, mert mi itt a székhelyen 404 tanulót tanítunk, míg szeptember 1-től a Balotaszállási Tagintézménnyel gyarapodtunk, ez újabb 106 tanulót jelent, illetve még egy feladatellátási helyünk van Zsanán, ahol az első 4 évfolyamon tanul mintegy 50 gyerek.
Hogyan tudod megélni ezt a hatalmas feladatot, és most már 22 éve milyen igazgatónak lenni nőként?
Mindig más. Amikor én 1994-ben az első megbízásomat kaptam, akkor még kevesen voltunk nők. Sokkal több férfi igazgató volt a városban. Az utóbbi két évtized hozta ezt a változást, hogy a városban most köznevelési intézmények élén összesen 3 férfi van. Nem érzem azt, hogy akár jobb, akár rosszabb lenne a helyzetem, mint férfi társaimnak. Egyébként is egy kicsit úgy érzem, mint matematika-fizika szakos, hogy egy picit nekem inkább talán férfi agyam van, így szokták mondani. Tehát szó sincs arról, hogy a feladatom ellátása során fölmerülne egyáltalán, hogy én hogy ez nő vagyok.
Egyébként most nagyon sok kutatás van, olvastam nemrégiben, hogy kifejezetten a női vezetők fénykorukat élik, mert hogy átalakultak a munkahelyek is, tehát a csapat munka révén egy nőbe talán több empátia van, jobban érzi, hogy hogyan kell a csapatot összetartani, stb. Tehát most fénykorát élik a női vezetők a legtöbb helyen, nem csak az oktatási intézményeknél, hanem akár a munkahelyeken.
Igen, és kutatják azt is, hogy mi nők a döntéseinket is másként hozzuk, mint a férfiak. Talán kevésbé vagyunk racionálisak. Gyakran érzelmi alapon döntünk, ami semmivel sem rosszabb, mint ha valaki mérlegel. Hisz egy mérlegelésnél is lehet, hogy épp egy olyan szempont maradt ki, aminek a hiánya egészen más irányú döntést hoz, mint ami aztán később bebizonyosodik, hogy jó lett volna.
Egy kicsit térjünk vissza eredeti témánkhoz. Hatékony utak az oktatásban. Zászlós hajója vagy te magad is, illetve a Fazekas Mihály Általános Iskola, azoknak az új módszereknek, amelyek segítik az új válaszokat érnek az új generációnak az oktatásban, nevelésben. Mesélj a tapasztalataidról.
A változatos módszerekkel itt a rendszerváltás idején az alternatív iskolák voltak, akik bekerültek a köztudatba. Be kell vallani, hogy nagyon sok olyan tanulásszervezési eljárást és oktatási-nevelési módszert, amelyeket ők sikerrel alkalmaztak, és amelyek miatt népszerűek voltak akkor, azokat tőlük vett át a közoktatási, illetve mai nevén köznevelési rendszer. A 2005-ös évet kell megemlítenem, ha arról akarunk beszélni, hogy az iskolák többsége elkezdett beletanulni és másként gondolkodni a tanórák megtervezésébe.
Hamarosan fogjuk folytatni ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon érdemes végigmenni azokon a fővonalakon, hogy mik voltak azok, amik közel 10 éve úgymond átszivárogtak a reform irányzatokból az úgymond hagyományos iskolákba. Hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést 153 magazinunkban, Új és hatékony utak az oktatásban címmel, melyben vendégem Nagy Cirok Lászlóné Magdi, a kiskunhalasi Fazekas Mihály általános iskolának az igazgatónője. Arról beszélgettünk éppen, hogy nagyon sok reform irányzat került be a magyar oktatásba 2005 környékén, közel 10 éve. Hogy történt ez?
2005-ben írták ki először a humán erőforrásfejlesztés operatív programjaiban azokat a pályázatokat, amelyek a tanulói képességfejlesztésre irányultak. Tudatosan nem mondtam az idegen szót, de most kimondom azt is, kompetencia fejlesztésről beszélünk. Tulajdonképpen a képességfejlesztés spontán módon is történik az oktatásban, hiszen azzal, hogy tanítunk, azzal, ahogyan viselkedünk, ahogyan a gyerekek között vagyunk, formáljuk, neveljük képességeiket, fejlesztjük, de hatékonyabb, ha ezt tudatosan tesszük, ha előre megtervezzük, hogy mit akarunk elérni, fölmérjük, hogy kinél, mit lehet elérni, és ehhez megfelelő, ezt legjobban támogató módszereket gyűjtünk. Ez tulajdonképpen a mi iskolánkban működött, és az ország nagyon sok iskolájában úgynevezett zsolnai módszerként hallhattak erről a hallgatók is, ahol értékközvetítés történt, fejlesztés történt, tehát számunkra nem volt idegen. Éppen azért első körben 2005-ben már erre a pályázatra jelentkeztünk is, és első körben felkészítést kaptunk erre a kompetenciafejlesztésre.
Mit jelent ez? Mit akart ez akkor?
Tulajdonképpen a kompetencia az egy 3 elemből álló fogalom. Tudást, képességet és attitűdöt, viszonyulást, hozzáállást jelent, és ezt a 3-at együtt tudatosan kell fejleszteni. Tulajdonképpen ennek a projektnek az volt a lényege, hogy a kollégák több ezer órányi felkészítést kaptak arra, hogy hogyan tudnak változatos és hatékony, tudatosan tervezett módszerekkel dolgozni a tanórájukon. A rengeteg tovább képzés nem csak azt jelentette, hogy valamiféle tájékoztatókat hallgattak volna a kollégák, hanem folyamatosan a mindennapi munkájukban ezt alkalmazniuk kellett, folyamatosan az ehhez kapott taneszközöket véleményezniük, továbbfejleszteniük kellett, folyamatosan visszajelezni a tananyagfejlesztőknek módszertani ötleteket, javaslatokat. Aztán ez a kompetenciafejlesztés terület, ez kibővült az esélyteremtő módszerekkel, ekkor került a köztudatba a kooperatív tanulás szervezés, a csoport munka hangsúlya, egymás segítése, támogatása, majd a következő elem, ami kiegészítette ezt a fejlesztési időszakot, az az IKT, vagyis az informatikai eszköztudás fejlesztése volt. Kiváló minősítésű, akkreditált tehetségpont vagyunk.
Milyen módszerek tárházával dolgozik most a ti iskolátok? Arra gondoltam, hogy ezeket szépen el is kezdjük kibontani, hogy melyik mit akar.
Ez jó ötlet, mert néha jártomban, keltemben pedagógusokkal találkozva is azt tapasztalom, hogy nem egészen tiszta mindenki számára mi az, hogy módszer. Beszélünk módszerekről, de nem mondjuk meg pontosan. A legnagyobb keveredés azt jelenti, amikor a tanulásszervezést az alkalmazott módszerrel összekeverik. Tanulást szervezhetek úgy, hogy ami a legjobban ismert és régen a leggyakoribb volt a frontális, amikor egy egész osztályt célzok meg, szervezhetek kis vagy nagyobb csoportokban, szervezhetek páros munkát, egyénileg adhatok feladatot, vagy éppen projektben. Ez egy szervezés.
Az oktatás szervezésről beszéltünk most, hogy páros munka, csoport munka.
Igen.
Egy kicsit nézzük a módszereket. Ugye említetted, hogy a reformiskolákból nagyon sok módszert átvettek a hagyományos iskolák, többek között a tiétek is. Kezdjünk egyet, kettőt felsorolni.
Ami az alternatív intézményeket jelenti. Egy nagy erősségük az, hogy személyközpontúak a módszereik, tehát ezt használom inkább, mint egy gyűjtőszót, hogy a tanulóra irányulnak. Legyen szó akár tevékenykedtetésről. Melyik tanulót, hogyan, milyen fajta tevékenységgel tudom lekötni, mely tevékenységcsoportok azok, amelyeket érdemes alkalmaznom, hogy általam ismert fejlesztendő területeiket hatékonyan fejleszteni tudjam. Aztán személyközpont az is, hogy differenciálok. Differenciáltan válogatom ki a feladatokat mennyiségileg vagy minőségileg. Személyközpontú az is, ahogyan a csoportokat megszervezem belőlük. Személyközpontú az, hogy pedagógust és tanulót ahogyan egymáshoz rendelek. Ehhez is elég jó példákkal tudok szolgálni. Előbb említetted, hogy tehetségpont vagyunk. A tehetséggondozást, amellett, hogy tanórán differenciáltan foglalkoztatjuk a gyerekeket, kiegészíti az, hogy minden azonosított tehetségünknek van egy úgynevezett tehetségmentora, aki felelős az ő többféle tantárgy esetén is megvalósuló versenyeztetésért, fejlesztetésért, de mint egy pótszülője az iskolában, koordinálja ezeket, odafigyel rá, amikor fárad, akkor lelkesíti, amikor van egy pályázati kiírás, vagy egy lehetőség akár iskolán kívül, akkor ezt megosztja vele, inspirálja őt, tehát ő a tehetségmentora. Ezt a mentori szerepet, ezt nem csak a tehetségek mellett töltik be pedagógusok, hanem más tanulók, más szempontból is megkapják ezt.
Tovább fogjuk folytatni a beszélgetést hamarosan zene után, hiszen ezt hallva akár más intézmények pedagógusai talán ötleteket meríthetnek, és elindulhat más intézményekben is hasonló út.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban folytatjuk a beszélgetést Új és hatékony utak az oktatásban címmel. Partnerem Nagycirok Lászlóné Magdi, aki a Kiskunhalasi Fazekas Mihály általános iskola igazgatónője.
Ott fejeztük be, hogy amennyire lehet személyessé tegyük a kapcsolatunkat a tanulókkal. Ezt a megoldást olyan módon találtuk ki és valósítjuk meg változatlanul a kezdetektől fogva, hogy mentorokat választunk, illetve kölcsönösen választják egymást a tanulóval. Mind a tehetségprogramunkban, amiről az előző kis beszélgetés során említést tettem, mind pedig a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítése érdekében. Választani lehetett többféle megoldást abból a programból, amelyet a miniszter korábban kiadott. Mi akkor azt választottuk, hogy találjon egymásra tanuló és pedagógus. Egy pedagógushoz egy-két van, hogy három vagy több diák is tartozik, akinek mint egy pótszülőjeként egyengeti az útját, a kicsiknek az iskolába illeszkedését egészen a továbbtanulást megelőző időszakig, a kulturális hátrány csökkentése, különböző helyzetek megteremtése, esetleg anyagi problémákban segítségnyújtás, veszélyeztetettség föltárása.
Egy diákhoz egy tanár tartozik, ha jól értem ebben a rendszerben.
Igen, igen, tehát egy tanárhoz tartozhat több diák, de egy diáknak megvan az úgynevezett IPR mentora, igen.
A tanulás szervezésről is említést tettél az előző beszélgetésben, hogy van páros, csoportos, egy kicsit erről mesél nekünk, hogy van ez.
Hát ez úgy van, mint ahogy általában szokott lenni, amikor bármilyen területen valami újat megpróbálnak bevezetni, hogy akkor egyszerre hirtelen sokat próbálnak belőle, és akkor utána rájönnek, hogy mégiscsak csökkentenie kell, amíg ez az amplitúdó le nem csökken. Tapasztaltam olyat is, hogy hirtelen mindenki mindig csoportmunkában akart dolgoztatni, akkor is, amikor pedig nem az az odaillő és leghatékonyabb módszer. Az mindig helyzetfüggő. Attól is függ, hogy milyen óráról beszélünk, új anyagot dolgozunk-e fel, gyakorolunk, elmélyítünk, összefoglalunk, függ attól is, hogy milyen annak az osztálynak az összetétele, milyen az a közösség, melyik módszert, melyik pedagógus tudja nagyon jól és nagyon hatékonyan alkalmazni. Tehát ez az, amit a gyakorlat folyamán kell a pedagógusnak megtanulnia, hogy melyik fajta tanórai célhoz, milyen fajta feladathoz, milyen fajta tanulás szervezési eljárás vagy módszert válasszon. Ez az a profizmus, ameddig mindenkinek el kell jutni ahhoz, hogy tényleg megérje azt a sok munkát, amit egy-egy ilyen óra szervezés előzetesen jelent.
Folytassuk most a módszerekkel. Milyen módszerekből tud válogatni ma nem csak a Fazekas Gábor utcai iskola, hanem aki ilyen módon oktatja a diákokat?
Elsősorban abból kell kiindulni, hogy ki az a gyerek, kik azok a gyerekek. Nem véletlen, hogy most, amikor a pedagógusok többsége éppen a pedagógus portfólióján dolgozik, vagy azt készíti elő, akkor kötelező dokumentumként elkészíti tanítványai egy részére az egyéni fejlesztési tervet. Tehát abból indulunk ki, hogy annak a gyermeknek, annak a tanulónak mi az igénye, mi a fejlesztendő területe, mi az, amiben több segítségre van szüksége, vagy mi az, amiben eredményeket várhatunk el tőle. Tehát ez a kiinduló alap. A másik, amit figyelembe veszünk, hogy mi a célunk, mit akarunk elérni, mi az a tananyag, amelynek a feldolgozása közben ezt el akarjuk érni. Utána megnézzük azokat a kapcsolatokat, amelyek abban a tanuló közösségben vannak, tehát lehet, hogy az egyes gyermeket jól ismerem, de számít az is, hogy az az osztály, vagy az a tanulócsoport, lehet éppen bontott csoport is, milyen igényű, vagy mi vált be náluk. Aztán nézzük. Mindenképpen akármilyen módszert nézünk, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy differenciáltan kell azokat a feladatokat meghatározni. Más követelményszintet támasztok egy sajátos nevelési igényű, vagy egy beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyerekkel, egy tehetséggondozottal, vagy egy éppen nem azonosított tehetség, de nem is problémás tanulóval szemben. Tehát mások a feladatok. Függ a módszer attól is, hogy mondjuk szereti-e az a tanuló azt a csoportmunkát. Mert azért vannak olyanok is, akik sokkal eredményesebbek akkor, ha kapnak éppen mondjuk egy néhány számításos feladatot, mert ők azzal szívesen foglalkoznak, vagy egy mérési feladatot.
Tehát éppen nehezen működnek csoportban.
Így van, ezt el kell ismernünk, és nem szabad erőltetni őket. Tehát differenciáltan választom meg a feladatokat is, illetve a tevékenységcsoportot. De mindenképpen tevékenykedtetem őket. Gondoljunk bele, 6-7 van, hogy 8 órájuk van azoknak a gyerekeknek. Ha végig passzív befogadóként várom el tőle, hogy ügye végig az órákat, akkor tulajdonképpen lehetetlen követelményeket támasztok, tehát tevékenykedjen.
A szülők, akik esetleg a gyermeket megrólják egy-egy ilyen viselkedési problémára, azt gondolom javaslom, próbálják ki, hogy reggeltől délután 2-3-4-ig csak figyeljenek és csak jól viselkedjenek, nem fogják kibírni. Hamarosan Igen. folytatjuk a beszélgetést. Egész konkrétan meg fogom kérdezni Magditól, hogy mi az, ami nálatok bevált a főcsapások ebben az újfajta megközelítésben.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Nagy Cirok Lászlóné Magdi, a Kiskunhalasi Fazekas Mihály általános iskola igazgatónője. Felsorolgattuk tulajdonképpen itt a módszereket, de még az élmény alapú oktatásról nem beszéltünk. Mesélj nekünk erről.
Igen, a gyerekek bent töltik a napjukat a köznevelési törvény értelmében 8 órától 16 óráig az iskolában, aki utána még edzésekre is jár, az még tovább. Nem lehet elvárni, hogy a teljes munkanapját, amely gyakran hosszabb, mint egy felnőtt ember munkanapja, passzív befogadóként töltse. Tehát mindenképpen úgy kell megszerveznünk a tanóráit, a foglalkozásait, hogy ő maga tevékenykedjen, és lehetőség szerint valamiféle motivációt, valamiféle lelkesedést váltsunk ki benne. Valami olyan tevékenységet kell kitalálnunk számára, amitől jól érzi magát, amit vár. Valamiféle élményt kell vagy nekünk biztosítani, vagy általa már átélt élmény újabb átélésére vagy közreadására jó, ha lehetőséget adunk.
Itt az élmény alapú oktatás kapcsán a szünetben beszélgettünk veled. Mesélj, ezeket nagyon tetszett, osszuk meg a hallgatókkal.
Tegnapi órámon építettem rá egy fém vezetőszál ellenállása hosszától, vastagságától, anyagától függ, de ezt is lehet élmény alapon tanítani, és ez nem az én érdemem, hogy ez így történt, mert éppen egy 8. fiú tanítványom elmesélte, hogy a villanypásztorukat vizsgálgatva megérintették és vizsgálták az átfolyó áramerősség keltette bizsergést rövidebb és hosszabb fűszállal is, szárazabbal, nedvesebbel, kisebb, illetve nagyobb keresztmetszetű gajacskákkal, és én biztos vagyok benne, hogy nem volt még olyan sikeres és hatékony ezeknek az összefüggéseknek a tanítása egyetlen fizika órámon se, mint ahogy ezt ő a többiekkel megosztotta.
És mindezt édesapjával együtt. Tehát
igen, igen.
ugye bevitte a családba a tudást, hát tulajdonképpen ez a célunk.
Hát igen.
konkrétan megvalósuló programok, azok, amik szerintem érdekelnék a hallgatókat, hogy mi az, amit ilyen nagyobb blokkokba talán tudnál említeni az iskola életéből?
Kettőt, a projekteket és a témaheteket, illetve hát hármat, mert témanapokat is, és pont az előző gondolathoz kapcsolódom, amit mondtál, hogy milyen jó, ha a család és az iskola minél több szálon és ponton kapcsolódik. Nekünk az egyik témahetünk a szülők munkahelyéhez kapcsolódik. Nem csak azért, hogy a család és az iskola közötti kapcsolat tovább javuljon, hanem azért is, mert tudatosabbá tesszük a gyermek érdeklődését a választható szak mák, hivatások a szülő által a munkahelyén végzett munka iránt. Segíteni kívánjuk a továbbtanulásokat is azzal, hogy tudást és élményt szereznek. Másik témánk, amiben témanapot szervezünk, az egészségnap, illetve van témahetünk is. A pedagógiai programunk tartalmazza, hogy kell minden tanévben témahét is, témanap is, projekt is, arról viszont a tanév elején döntünk, hogy milyen témájúak. Ilyen témájú szokott lenni környezetvédelemmel kapcsolatos, ehhez kis kutatásokat is szoktak végezni a tanulók, mentek ki szennyvíztelepre, mentek ki sóstóra, most éppen egy kisebb csapattal én magam kutatom a sóstó felszínén élő vízimolnárkák viselkedést, a tó különböző szennyezettségi állapotaiban, majd ezt éppen egy tanulói ötletre kibővítettük a Dongéri csatorna vízének szennyeződésére.
Azt lehet kutatni, magam is ott szoktam elbiciklizni minden nap mellette.
Igen, egyébként érdekes, mert a múltkor kapott vízmintáról megállapítottuk, hogy mennyivel jobb minőségű, mint az előző, aztán arra kerékpározva láttam, hogy most kitisztították a nálat meg a szemetet, rögtön megéreztük a mérés során a minőségében.
Tehát már is össze van kötve a város valósága.
Minden, az iskola, család, a város, a környezetvédelem, a vizeink, de összekapcsolhatjuk mindezt a művészetekkel. Nekünk nagy projektünk, és most már több mint 15 éve sikerrel valósul meg, ami Diáktárlat címen fut. Ennek az még egy további nagy érdeme, hogy nem tantárgyhoz kapcsolódik, hanem tantárgyakhoz. Elsősorban a rajzból indult ki, majd kiegészült a témához kapcsolódó dalok megjelenítésével az énekkel, majd kapcsolódott hozzá a színjátszó csoport, és ezeket a éves projektet záró tanévvégi előadásokat, ezeket több százan meg szokták tekinteni, illetve az ott hagyott kiállítási anyagot még utána hetekig láthatják.
És akkor, hogy hazabeszéljek, gondolom az informatika is bekapcsolódik, hiszen mindezt rögzíteni kell, és hát valamilyen felületen megjelentetni.
Igen, most már mindegyik programunkat dokumentáljuk, nem csak azért, mert a tanári portfólió, a tanuló is a saját portfólióját készítgeti elő, és leginkább elektronikus formában, és igyekszünk mindent rögzíteni. Olyan érdekes dolog, hogy ezek a gyerekek nagyon magas szinten képesek. Filmet készítenek, vágnak, hanganyagokat.
Ugye intézményfejlesztő vagy. Mik azok, amikben tanácsot adsz az intézményeknek, amiben ma már úgymond elvárás fejlődni?
Hogyan tudnák minden kollégájukat a legmagasabb szinten felkészíteni azokra az elvárásokra, amelyeket az iskola használók, a fenntartó, a szülők, a tanulók, a minket támogató egyéb szervezetek és szolgáltatók elvár tőlünk. Ezeknek a megfogalmazásához kapunk központi mintát, ezeket kell testre szabni. Tehát nagyon fontos, hogy minden intézmény mérje föl, hogy milyen felkészültségű pedagógusai vannak, milyen körből iskolázott be, milyen igényű tanulókat, és milyen fajta módszerek azok, amelyekben esetleg még fejlődésre van szükségük.
Én kívánok nagyon sok sikert ehhez a sok új úthoz, hogy gyönyörű, szép magyar gyermekek fejlődjenek, akár a ti, akár a város, akár Magyarország intézményeiben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, hallgassák feltétlen az ismétléseket. Az adás hamarosan felkerül a Hallas Rádió hangalbumába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.